Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket is, és szeretettel köszöntöm dr. Sipos Ete Álmost, édesapámat, aki eljött közénk hosszas könyörgés után, sok imádság után, és várjuk, hogy mit üzent rá az Úr, és Isten áldja a szolgálatát közöttünk, és most pedig hajtsuk meg fejünket helyünkön maradva, és imádkozzunk. Köszönjük néked, örökkévaló Istenünk, hogy az Úr Jézus Krisztust akarod nekünk megmutatni ma este is az igén keresztül, lelked által. Köszönjük, hogy az ő dicsőségét kell, hogy meglássuk, és az ő fényében megismerhetjük önmagunkat is, saját életünket, saját szívünket, saját nyomorúságunkat, elveszettségünket, hogy aztán úgy kapaszkodjunk bele Krisztusba, mint a mi drága üdvözítőnkbe, az ige, az evangélium Jézusába, a mi drága megváltónkba, Urunkba, Királyunkba. Kérünk téged, hogy a te áldásod legyen ma este is, és a következő estéken is, minnyájunk szívén, lelkén, életén, attól, hogy meg tudjunk csendesedni a dolgaink után ma este is, és attól, hogy teljes szívvel tudjunk ígédre hallgatni. Kérünk, hogy szenteld meg szent lelkeddel együtt létünket, nagy neved dicsőségére. Amen.
Kedves testvérek, én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és a számomra is nagy öröm és kiváltság, hogy itt szolgálhatok. Hát az a bizonyos kérés és könyörgés, amire a fiam hivatkozik, hogy nehezen szántam rá magam, ennek azért az oka abban van, amit az Úr Jézus mondott Péternek egykor, amikor azt mondta, hogy hát igen, amikor ifjú voltál, oda mentél, ahova akartál, de amikor megöregszel, oda más övesz fel, és oda mész, ahova nem akarod. Hát 4 éve vagyok már nyugdíjba, úgyhogy nem túl könnyen mozdulok már hosszabb időre ki az otthonomból. Hát a testvéreknek kívánom, hogy akik még nem érték meg, azok érjék meg, és gondolom, hogy megértenek az idősebb testvérek, hogy hát az idősebb ember már nem olyan könnyen mozdul el. De azért mégis örömmel jöttem, mert sokszor átéltem azt, hogy a szószéken az ige hirdetés közben meggyógyultam. Szóval sokszor mentem már fel szószékre, úgyhogy hát uram, már olyan rosszul vagyok, hát már nem bírom, meg így, meg úgy, meg amúgy. És kérem szépen, amikor vége volt az ige hirdetésnek, meggyógyulva jöttem le, hát remélem, hogy az Úr lelke most is engem is fölemel, meg a testvéreket is fölemeli az ige által. Az az ige, amiről egész héten szeretnék beszélni, a János evangéliumában van megírva, a 9. fejezetben, a János evangélium a 9. része, első versétől a 12. versig terjedő szakaszt olvasom most, jól ismert történet ez, talán. János evangélium a 9. fejezet, még a legjobban látok minden szemüveg nélkül. És amint eltávozott, látott egy embert, aki születésétől fogva vak volt. És kérdezték őt a tanítványai, mondván, Mester, ki vétkezett? Ezé vagy ennek szülei, hogy vakon született? Felele Jézus, sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. Nékem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van, eljön az éjszaka, mikor senki sem munkálkodhatik. Míg e világon vagyok, e világ világossága vagyok. Ezeket mondván a földre köpött, és az ő nyálából sárt csinált, és rákente a sarat a vak szemeire, és mondta neki, menj el, mosakodjál meg a Siloám tavába. Elment azért, és megmosakodott, és megjött látva. A szomszédok azért és akik azelőtt látták, hogy vak volt, mondának, nem ezé az, aki itt szokott ülni és koldulni. Némelyek azt mondták, hogy ez az. Mások pedig, hogy hasonlít hozzá. Ő pedig azt mondta, hogy én vagyok az. Mondának azért neki, mi módon nyíltak meg a te szemeid? Felele az és mondta, egy ember, akit Jézusnak mondanak, sarat készített és rákente a szemeimre, és mondta nekem, menj el a Siloám tavára és mosódjál meg. Miután pedig elmentem, és megmosakodtam, megjött a látásom. Mondának azért neki, hol van az, tudnék, aki meggyógyított. És ezt mondta, nem tudom. Kedves testvérek, azt a címet adtam az egész heti igehirdetés sorozatnak, hogy az élet értelme, és az élet értelméről szeretnék szólni ennek az igének az alapján. Nevezetesen azért adtam ezt a címet, mert ez az ige arról szól, hogy milyen volt egy ember élete, mielőtt találkozott Jézussal, egy értelmetlen élet van előttünk, majd látni fogjuk, hogy hogy nyert az élete igazi értelmet. Azt mondhatjuk, hogy ez az ember, akinek a történetét úgy ismerik, hogy a vakon született története, ez súlyos handicappel, fogyatékossággal született, nagyon súlyos hiányt szenvedett, így jött erre a világra, így élte itt a földi életét hosszabb ideig. Az egyik fogyatékossága az volt, hogy vakon született, nem látott. Azt mondta nekem egyszer egy lelkipásztor testvérem, aki vakok között dolgozott egy életen keresztül, hogy hidd el, hogy a legnagyobb emberi nyomorúság, ha valaki nem lát, ha valaki vak. És ebben a nyomorúságban szenvedett ez az ember is. A másik fogyatékossága ebből eredt, ez pedig az volt, hogy az egész élete kilátástalan volt. Izraelben, pláne abban az időben nem volt kórház, nem volt vakok gondozása, hanem ezek az emberek általában koldultak az utcán, koldultak a zsinagógák előtt, vagy épp a templom előtt, rászorulva az emberek könyörületességére, és ez így ment napról napra. Ez így ment napról napra. Kilátástalan élet. Perspektíva nélküli élet. Azt gondolom, hogy ez is egy nagyon súlyos fogyatékosság, ha valakinek nincs perspektívája, nincs jövője, jövőképe. És már az egész történetet ismerve, elmondhatom a harmadik, legsúlyosabb fogyatékosságát ennek az embernek, ez pedig az volt, hogy ez az ember nem látta életének a fő szereplőjét. Nem látta Istent. Nem látta Jézust. Ő azt gondolta, ez az ember, hogy a főszereplő én vagyok. Mármint ő saját maga. Mint ahogy a legtöbb ember így gondolja, hogy az életemnek a főszereplője én vagyok. De miért foglalkozunk mi a 21. században egy ilyen történettel? Hát most, ha valaki vakon születik, akkor van intézet, akkor már csodálatos módon tudják rehabilitálni, csodálatos műtéteket végeznek, helyreállítják az embert. Minek beszél most már, hogy így mondjam, lassan tiltva van a koldulás. Mit akarunk ezzel az egész történettel? Van még ilyen extrém helyzet, élethelyzet? Beszélhetünk ilyen extrém élethelyzetről még ma, amiről itt a Bibliában olvasunk? Hát, kedves testvérek, elsősorban nem a testi fogyatékosság miatt és a testi vakság kérdése miatt kell, hogy foglalkoztasson bennünket ez a történet, mert tulajdonképpen senkinek nem kell testileg vaknak lennie ahhoz, hogy kilátástalannak tartsa az életet, egyáltalán az életét. Azt gondolom, nem kell ezt különösebben illusztrálnom a testvéreknek, hogy milyen sok ember él ezzel a fogyatékossággal, hogy kilátástalan. Hát itt élünk, itt küszködünk, és aztán megöregszünk, ha megöregszünk, aztán jön valami betegség, és ami kilátástalan ez az egész. Ez a taposó malom, amiben az ember benne él, amiben küszködik, és megkérdezem mindazoktól, akik itt vannak, hogy testvérem, neked van-e perspektívád? Van-e perspektívád? Hát, amíg az ember fiatal, könnyen odavágja, hogy persze, hogy van. Hát, hogy nem volna perspektívám? Tanulok, diplomát szerzek, jó állást szerzek magamnak, stb. Stb. És ha vannak itt olyanok, akiknek jól megy a dolga, már ilyen problémáik nincsenek, azoktól is kérdezem, hogy van-e perspektívátok, és mi ez? Mi a ti életetek értelme? Meddig ér a jövőképed? Meddig ér a jövőképed? Hova akarsz eljutni? Mi az, amire azt mondod, hogy na, ennek van értelme? Egyszer meghívtak egy összejövetelre, ahol két, mondhatom azt, hogy európai hírű magyar tudós ember születésnapját ünnepeltük, vagy ünnepelte a család, nagyon sokan voltak, és megkértek, hogy tartsak egy rövid ige szolgálatot, köszöntsem én is őket. És feltettem nekik ezt a kérdést, hogy nagy sikeretek volt, van-e perspektívátok? Az egyik 75 éves volt, a másik 70 éves. Van-e perspektívátok? Hát, hadd mondjam a testvéreknek azt, hogy nem válaszoltak akkor ott rá, de miután befejeztem az ige szolgálatot, utána mind a ketten megemlékeztek életük eddigi történetéről. Újra mondom, mind a ketten nagyon magas beosztású emberek, nemzetközi szintű tudományos munkájuk van, még mindig az ENSZ alkalmazza egyiket, stb. Stb. És kedves teszék, elsorolta ez, aki a 75. évét ünnepelte, elsorolta mindazt, amit elért az életben. A tudományos rangokat, a nagy doktoritól kezdve, a egyetemi tanári kinevezésig, meg az égvilágon mindent, és megdöbbentő volt a végén, azt mondja, tudjátok, hát most meg odaütöttem, ez az egész egy nagy semmi. Ez az egész egy nagy semmi. És megrázó volt, testvérek, hogy indirekt módon, de válaszolt a feltett kérdésre. És az volt az érzésem, hogy ez az ember, ez nem boldog. Mert ennek az embernek nincs perspektívája. Később azt egy kis beszélgetésben erre visszatértünk, és úgy éreztem, hogy azért egy tövis a szívébe maradt, ebből a kérdésből, és utána személy szerint is mondtam neki, hogy te, itt van a nagy siker, hát mi volt az értelme ennek az egésznek? Igen, nem kis kérdés ez, kedves testvérek. Én azt látom, hogy az emberek legnagyobb része sodródik. Sodródik, maga se tudja, hogy hol fog kikötni, mindig kitűz maga elé egy kis célt, aztán ráhajt. Te szerinted mi az élet értelme? Egyre több emberrel beszélek, akik azt mondják, hogy tulajdonképpen nincs értelme az életnek. Nincs igazi értelme az életnek. És sorolják. Nincs igazság? Nincs igazság. Minden relatív. Nem érdemes igazságosan és tisztán élni. Mondják mások, hogy nincs biztos jövő. Sok fiatal mondja, nincs tiszta szerelem, nincs tiszta házasság. Nincs értelme. Nincs értelme. Testvérem, van-e a te életednek kilátása? Mik a kilátásaid? Hát, sokat lehetne róla beszélni. Pesten, hát gyakran jártunk temetőbe, még ott a pesti lelkipásztor elég sokat temet. Hát elképesztő síremlékeket láttunk, és láttam, biztos több millió forintba került egyik másik. Az illető még élt. Az illető még élt. És, de már ezt is elkészítette. Hát mondom, milyen érdekes dolog ez. Hát ez a perspektívája egy embernek. Melyik a temetőbe. Az egyik síron láttam egy hatalmas nagy sírkőben rágravírozva egy mobiltelefont. Aláírva a sírkő. Ha hívsz, jövünk. Hát testvérek, nem tudtam, hogy sírjak vagy nevessek. Ha hívsz, jövünk. Hát már hallottam, hogy Németországban temetnek úgy embereket, hogy alaposan feltöltött mobiltelefon van a zsebükbe, eltemetik, hogy fel lehessen hívni. Úgyhogy, na, és akkor kibeszéli a hozzátartozó, belebeszéli a búját, bánatát a halott zsebében lévő mobiltelefon. Van-e kilátásod? Mi a kilátásod? Természetesen föltehetjük továbbá a másik kérdést is, hogy vajon látjuk-e az életünk főszereplőjét? Mert azt mondtuk, hogy ez a vakon született nem látta az élete főszereplőjét, legalábbis azt gondolta, hogy az ő életének a főszereplője saját maga. Saját maga. Mit mond Madács, mit ad Ádám szájába, az ember tragédiájába? Nincs a teremtésbe vesztes, csak én. Csak én. Hát más talán nem mondja ilyen szépen, az, hogy hát én ilyen balszerencsés vagyok. Én mindig balek vagyok. Nekem semmi nem jön össze. Nem tudom, hogy nem ismerős ez. Hogy pont én vagyok ilyen pekes. Pont nekem van ilyen gyerekem, pont nekem van ilyen férjem, vagy feleségem, pont nekem van ilyen főnököm. Hát itt szörnyű dolog ez. Pont én vagyok ilyen szerencsétlen velem. Engem megint becsaptak és kitoltak velem. Pont én lettem rákos beteg. Pont én nekem lett ilyen szerencsétlen életem. Esetleg betörtek hozzánk. Vagy valami karambol történt. A vakon született nem látta és nem tudta, hogy az ő életének is főszereplője Isten. Közelebbről Jézus Krisztus. Jézus Krisztus. Kedves testvérek, a probléma abban van, hogyha valaki nem látja, hogy ki az ő életének a főszereplője, akkor minden összezavarodik az életében. Ha valaki nem látja világosan, hogy az én életemnek ki a főszereplője, a mi életünknek ki a főszereplője, akkor össze-vissza fogunk gondolkozni mindenről, ami velünk meg körülöttünk történik. Akkor elkezdünk embereket okolni, körülményeket, politikát, ezt, azt, amazt. Mindenkivel bajunk van, és nem tudjuk hova tenni a dolgokat, amik velünk történnek. Ez egy súlyos dolog, ha valaki nem látja az életének főszereplőjét. Természetesen ezt a látás a Bibliában mindig a hitet jelenti. Ugye a hitünk szemével láthatjuk meg Istent, a hitünk szemével láthatjuk meg Jézus Krisztust, és amikor azt mondjuk, hogy nem látom az életem főszereplőjét, nem látom Jézus Krisztust, ez azt jelenti, egész egyszerűen lefordítva, hogy nincs kontaktusom Jézus Krisztussal. Nincs kontaktusom vele. Nincs vele kapcsolatom, valamit tudok róla, de nincs vele személyes kapcsolatom. Azt mondja Calvin, hogy az ember tragédiája abban áll, az Édenben a bűneset tragédiájának a lényege az volt, a legsúlyosabb következménye, hogy az ember elveszítette a legfőbb jót, Istent, Jézus Krisztust. Ez az ember tragédiája, hogy nem látja az élete főszereplőjét. Azt a Krisztus nem látja, aki az egész kozmosznak a fő szereplője. Mert azt mondja a Szentírás, testvérek, ne feledjük, hogy minden Jézusról, hogy mindenek ő tőle, ő általa, és ő érette vannak. Mindenek ő tőle, ő általa, és ő érette vannak. Nem én értem. Kedves testvérek, ez a korunknak a humanista emberének ez a flúgja, hogy minden értem van. Még a jóisten is értem van. Hát kedves testvérek, bocsánat, hát már nehogy a csík tolja a repülőt, ahogy szokták mondani. Hát nehogy a csík tolja már a repülőt, hát nehogy már, hogy még az Isten is értem van. A Biblia egészen más mond. Minden ő benne áll fenn. Ő a főszereplő, vegyük tudomásul, kedves testvérek, vegyük tudomásul, amíg nem késő. Mert egyszer eljön az az idő, azt mondja a Biblia, amikor minden térd meg fog hajolni Krisztus előtt. És meg fogja őt látni, nagyon megdöbbentő, azt mondja, minden szem meglátja őt. Még azok is, akik által szegezték. És sírni fognak. Sírni fognak. Minden szem meglátja őt. Jézus Krisztus a főszereplő. Véssük szívünkbe, testvérek. Véssük szívünkbe, és jusson eszünkbe, amikor olyan dolog történik velünk, amit vagy nem értünk, vagy nem nagyon tetszik. Vagy sírunk. Vagy elkeseredünk, vagy csalódunk. Vigyázzunk, ő a főszereplő. Ő a főszereplő. Ezt meg kellene tanulnunk. Komolyan elhinni, kedves testvérek. Jézus tanítványai nagyon szerették Jézust. Nagyon szerették Jézust. Vele jártak. És te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. És megsértődtek volna valaki, azt mondja nekik, hogy te igazán hisztek ebben a Krisztusban. Hát hogy ne hinnék? Aztán elküldi őket Jézus a tengeren, Mi hatalmas viharba kerekednek, és jön hozzájuk Jézus. És mit kiabálnak? Kísértet? Jaj, kísértet! Meg se álmodják, hogy Krisztus a viharban jön hozzájuk. A viharban ott van Jézus, mert ő a főszereplő. Testvérek, a tájfunnak, a cunaminak, mindennek. Nem könnyű ez tudomásul venni az embernek. Jézus Krisztus a főszereplő. A te életedben is, testvérem. És amikor jönnek a viharok, a te életedben meg az enyémbe, figyelmeztet az ige, ne feledd, hogy nem te vagy a főszereplő, ő. Ott van a viharaidban. Ebben a történetben, a bakon született történetében kiderül, hogy vagy testi vak mindenki, vagy lelki vak. Majd látjuk a farizeusok is, sőt a tanítványok is. Egy valaki van, aki lát, és ez Jézus. Egy valaki van, aki lát. Egy látó személy van. Ő az, aki látta a vakon született embernek a múltját, a jelenét, és a jövőjét is. És ez a lényeg, hogy Jézus látta őt, amikor eltávozott, látott egy embert, aki születésétől fogva vak volt. Jézusról mondja ezt az ige. Látott egy embert. Másik történetben azt olvasjuk, Zákeus fönn van a fán, és Jézus meglátja őt. És mi azt várnánk talán, az átlagember azt várná, hogy a vakon született kiabál, ordibál, tiltakozik, hogy Jézus segíts rajtam, könyörög. De nem, ez a szegény ember, ez semmit nem tud. De semmit nem. Se nem lát, se nem semmi, az égvilágon nincs perspektívája. Ez nem csinál semmit. Jézus megy oda hozzá. Jézus lép oda hozzá. Mert Jézus mindig a kezdeményező. Újra mondom. Jézus Krisztus mindig a kezdeményező. Nem te, meg nem én. Mindig ő a kezdeményező. Most is készül belépni a vakon született életébe. Ma már tudjuk, hogy ki ez a Jézus. Hogy ő az egész kozmosz főszereplője. Ő a biztos pont az egész kozmoszban, az egyetlen biztos pont. Ő az elveszített paradicsom ura, az Éden királya. Ő a legnagyobb hiány, ha valahol nincs ott a legnagyobb hiány lép fel. És kedves testvérek, amíg nem jön Jézus, nem szűnik meg semmiféle hiány. Nem szűnik meg semmi hiány, csak ha Jézus megérkezik. Ha Jézus közel jön valakihez, ha Jézus találkozik valakivel. Egyszerűen azért, testvérek, mert mi így vagyunk teremtve. Vegyük tudomásul. Mi így vagyunk teremtve. Mi Isten közösségre vagyunk teremtve, testvérek. Minden ember. És mi mindaddig nem tudunk boldogan élni, mindig lesz egy hiányérzetünk, amíg nem találkozhatunk Jézus Krisztussal, és nem léphet be igazán a mi életünkben. Minden életnek, kedves testvérek, azért van tragikus kilátástalansága, mert nincs kapcsolata, hit kapcsolata Jézus Krisztussal, És olyan elképesztő csoda, hogy amikor valakinek az életébe belép Jézus, akkor ez az égető hiányérzete megszűnik. Lesz akkor is hiányérzete, mégpedig olyan hiányérzet, amit az egyik evangéliumi ének mondta, hogy Jézusból többet hadd vegyek. Jézusból többet. Ez életünk végéig ott van, ez ott lesz az örökké valóságban is, de ez egy más hiány, mint az az egzisztenciális bizonytalanság, ami ott van abban az emberben, akik Jézus Krisztus nélkül élik az életüket ebben a világban, mert félelmes dolog, kedves testvérek, látni embereket, akik megöregszenek, vagy haldoklanak úgy, hogy nincs semmi reménységük. És egyre több ilyen ember van. A ma esti jó hír az, hogy Jézus jön. Jézus meglátta őt, épp úgy, mint ahogy meglátott téged, meg engem, ahogy lát most is, pontosan tudja, azt mondja, meglátott egy embert, aki vakon születésétől fogva vak volt. Biztos, hogy nem referáltak Jézusnak. Biztos, hogy nem referáltak neki, ki ez az ember. Ő meglátta, oda ment, mert látta, hogy ennek az embernek az életéből hiányzik valami fontos dolog. És be akart lépni az életébe. Testvérek, Jézus mindig a kezdeményező, nem te és nem én, mi mindig csak elfogadók lehetünk, befogadók lehetünk, és amikor szól az íge, mindig jön. Ez valami elképesztő csoda. Ahol az íge szól, ott mindig Jézus jön. Mert ő az ígétől elválaszthatatlan. És amikor megszólal az íge, akármikor bibliaórán, vagy akár, mindig Jézus jön. És jönni akar ezeken az estéken, és aki még nem találkozott vele, Anna azzal találkozni akar, aki pedig találkozott már vele, annak a szívét be akarja tölteni újra örömmel, akik megfáradtak, azokat meg akarja újítani az ő jelenlétével. Engedjünk hát neki. Amen. Imádkozzunk. Úrunk, köszönjük te neked, hogy te pontosan látod és tudod, hogy kik vagyunk. Te pontosan látod és tudod, hogy hányan találták meg itt közöttünk is már az élet értelmét, te nálad és te benned, hogy hányan látják és látjuk, hogy a mi életünk mindaddig értelmetlen, amíg meg nem találunk téged, és te meg nem találsz bennünket. Köszönjük neked, hogy az íge azért szól, mert mindnyájunk szemét meg akarod nyitni, hogy lássunk téged, hogy meglássunk téged, hogy felismerjünk az igében, de keressünk és felismerjünk az életünk viharaiban, próbatételeiben, vagy éppen örömeiben. Nagyon kérünk téged, hogy a te ígédnek üzenetét vésd most is a mi szívünkbe, hogy bennünk maradjon, hogy tudjunk azon gondolkozni, és kérünk, hogy áld meg az előttünk lévő estéket, alkalmakat, és szólj majd hozzánk. Ezután is nagy kegyelmességedből hadd ragyogjon fel bennünk, közöttünk, szemeink előtt, lelki szemeink előtt a te dicsőséges személyed. Amen. Mondjuk az Úrtól tanult imádságunkat, testvérek, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen.